Hogyan alakul az életünk, hogyha a munkánk a szenvedélyünk, és mennyi út közül választhatunk menet közben? Ami még fontos, hogy legfőképpen hogyan tehetünk tudatosan egy jobb jövőért. Ezek azok a gondolatok, amik a következő beszélgetés kapcsán azt gondolom, hogy nagyon fontosak lesznek. Vendégem a stúdióban Pistyúr Veronika, a Bridge Budapest Egyesület ügyvezető igazgatója. Köszönöm, hogy itt vagy, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Őszintén szólva, annak ellenére vagy te egy rejtély nekem, hogy már 20 éves távlatban ismerjük egymást, mert hogy annyi mindennel foglalkozol, egy iszonyatosan pörgő személyiség vagy, és ha minden igaz, akkor a nap neked is 24 órából áll. Hogy van ez? Tehát hogyan éled a mindennapjaidat az üzletben, a magánéletben?
Én érdekes mondom, mindig azt hiszem, hogy ugyanazt csinálom. Tehát, hogy most persze beszélhetünk időmenedzsmentről, meg hatékonyságról, hogy fér bele ennyire sok minden, de én azt hiszem, hogy a civil életemben és az üzleti életemben is mindig nagyon hasonló dolgokat csinálok. Amikor egyszer kérdezték, hogy hogyan tudnám egyszerűen jellemezni magamat, akkor egy időben mindig azt mondtam, hogy én fordító vagyok, ami persze ezen mindenki meglepődik, hogy miért hát könyveket fordítok. Nem. Tehát, hogy én világok között próbáltam fordítani és kapcsolatokat teremteni. Amikor például a Bridge Budapest elindult, akkor az úgynevezett startup ökoszisztéma nagyon beszűkült közege és a szélesebb nyilvánosság között, megmutatva azt, hogy vannak más típusú üzleti kultúrák, más típusú céges működések, van lehetősége annak, hogy akár Magyarországról indulva is lehessen világsikereket létrehozni, és ahogy persze a Bridge-el változott az életünk és a munkánk, meg tágult ki a tér, és az a vízió, amit kitűztünk magunk elé célként, hogy szeretnénk egy olyan ország építésében közreműködni, ahol a teljesítménynek és a tudásnak van szerepe és jelentősége, és amikor egyértelművé vált, hogy ezt majd nem csak a startup ökoszisztémán keresztül lehet elérni, hanem az egész üzleti kultúra változásán és formálódásán keresztül, akkor persze ez a fordítás is, ez a fordítói lét is kitágult, és akkor egy ideje pedig építőnek érzem magamat, és egyébként mindig ezt csinálom, szóval építek ügyeket, helyzeteket, és próbálok valamiféle hatást elérni, valamilyen nagyobb társadalmi hatás, mint amihez talán szokva vagyunk.
Most, hogy mondod, hogy építesz, van, aki mindig keres egy új kihívást, azt felépíti, nem eldobja, csak megy a következő irányába. Te is ilyen vagy?
Nem annyira. Az biztos, hogy egy ideig nagyon jellemző volt rám, hogy mindig eluraltak az újabb és újabb ötletek, de azért most már hosszú évek óta nagyon következetesen csatornázom be egyébként ezeket az ötleteket a vízió érdekében, és az a vízió nem változik, tehát pont mostanában kezdtem el gondolkodni, hogy már jövőre lesz 10 éves, hogy elkezdtük a Bridge Budapestet, és ez a vízió, amit az előbb megfogalmaztam, ez azóta stabil, és nem változott, és e felé szeretnénk haladni. Az, hogy milyen eszközökkel, az változik, és abban mindig ezek az ötletek be tudnak csatornázódni, és meg tudják találni a helyüket, és ehhez kellnek is újabb és újabb ötletek, mert nagyon sok tekintetben teljesen szűz terepen mozgunk, szóval, hogy üzleti kultúrát formálni, ez ugye nagyon absztrakt valami, az hogy kell csinálni. Hogy kell csinálni egy kicsi szervezetnek, aminek viszonylag kevés a forrása, hogy
ezért
lehet.
Ezért is használtam a rejtély szót, mert hogy mindig valami újat, valamit másképp.
Igen,
kell
de mindig
csinálni.
Ugyanazt csináljuk, csak mindig próbáljuk egy picit másik oldalról megközelíteni, mindig egyre jobban, egyre hatékonyabban megfogalmazni, elmondani, mert ez elképesztően bonyolult dolgok ezek. És amikor mondok például egy mondatot, hogy ez megszülessen ez a mondat, hogy mi ma meg tudtuk azt fogalmazni, hogy a mi közösségünkben olyan üzleti szereplők vannak, akiknek számít, mit hagynak hátra maguk mögött. Ez egy ilyen végtelenül egyszerű mondat. Én szerintem 5 évig gondolkodtam rajta. Tényleg ez mindent megfogalmaz abból, amit mi csinálunk, és akkor ezt ki tudom egészíteni azzal is, hogy és ez a mit hagynak hátra, ez azt jelenti, hogy vállalnak felelősséget a következő generációkért, és egyébként mondjuk olyan üzleti kultúrát, olyan munkahelyeket próbálnak létrehozni, ahol akár a gyerekeik is szívesen dolgoznának. Ez megint egy nagyon egyszerű mondat.
Igen, de
évek voltak.
Olyan egyszerű megvalósítani.
Megvalósítani sem, meg évek voltak, amíg ennyire egyszerűen le tudtuk szűrni, hogy akkor ezt hogy lehet úgy elmondani, hogy mindenki értse.
Tehát az üzenet megfogalmazása maga is egy nehéz feladat, és erre majd még térjünk vissza, meg egyáltalán erre a fajta üzleti kultúrára, amit ti képviseltek, ebbe az irányba kellene menni, kedves vezetők. Úgy utaltam csak rá, hogy mennyi mindennel foglalkoztál, de hogyha így felsoroljuk, televíziós, rendező, műsorvezető.
Hát ez a múltam.
Ez már a múlt. A Filmművészeti Egyetemen végeztél, majd antropológia, nemzetközi kapcsolatok, csak így gyorsan a főbb lépések és ugrások, tanítottál önkéntes egyébként kezdő vállalkozásokat mentoráltál, tanácsadás, tehát annyi sapka, amiről beszélhetünk. Ha valaki 20 évvel ezelőtt azt mondja neked, hogy az üzleti életben befolyásos nőként, vezetőként egy ilyen cégnél fogsz dolgozni, akkor mit mondtál volna?
Hát nem biztos, hogy nagyon meglepődök, mert szerintem valahol a hatás, kiváltás, az tényleg nagyon erőteljesen, már nagyon korán látszott, hogy ez nekem fontos. Szóval hát ugye a média az egyik nagy buborék az életemben, ahol sok időt eltöltöttem, és a médiára ugyanúgy gondoltam, mint az üzletre, eszközként. Szóval soha nem cél volt mondjuk láthatóvá válni, vagy azon keresztül, nem tudom, de nem a láthatóság érdekelt, hanem az, amit a láthatóságon keresztül el lehet érni. És innentől kezdve én ebben is nagyon komoly párhuzamosságokat látok, attól függetlenül, hogy egyébként a identitásomban ott már vállalkozó voltam, mert média vállalkozó, ha tetszik, ugye a saját műsorgyártó céget vittünk. Szóval, hogy ezek a nap végén lehet, hogy így sok mindennek hangzik, de azért többen így az életük elmúlt 20 évére visszatekintenek, azért mindannyian fel tudunk vetíteni olyan buborékokat, olyan közösségeket, amik mind hatással voltak az elmúlt 20 évünkre. De én tényleg nagyon azt érzem, hogy ha az antropológia, ha nemzetközi kapcsolatok, ha egyébként a kommunikáció, ez nagyon egy irányba mutat abba, amit ma csinálok. Tehát, hogy
meg kell ismerni az embereket, igen, és ezáltal lehet esetleg irányt mutatni.
Hát vagy hatással lenni, szóval én azért mindig kicsit félek ettől, olyan nagyképűen hangzik ez, hogy irányt mutatni. Szeretnénk elmondani, hogy milyen világban szeretnénk élni, és elmesélni ezeknek az elemeit, sőt, bizonyítékokat hozni arra, hogy ezt meg lehet csinálni, és ez nem valami fantazmagória. Nagyon sokáig nevetgéltek emberek ezen, meg naívnak, vagy idealistának hatott, amiket mi mondtunk, és azt gondolom, hogy nagyon sok tapasztalat volt az elmúlt években is, már nem csak a COVID hatására, hanem már azelőtt is akár munkaerőpiaci reflexiók okán, ami azt bizonyította, hogy az, amiről mi beszélünk, és most már lassan évtizede óta beszélünk, az nagyon is a valóság, és hogyha valaki ezeket nem kezdi el komolyan venni, akkor valójában képtelen lesz tartósan, fenntartható módon üzletet építeni, munkahelyet biztosítani embereknek, és egyébként magának is.
Nagyon fontos, hogy egy civil szervezet, egy egyesület, amit irányítasz, amiben dolgozol, amit a legnagyobb, legsikeresebb hazai startuperek
alapítottak,
hoztak létre, és a jövő az, amivel foglalkoztok egyértelműen. Ha nézzük, mert felvetítettél képeket vezetésről, vezetői attitűdről, hozzáállásról, jövőképről, akkor azért a cégek, a cégvezetők felelőssége egyértelműen meghatározó, meg megfogalmazható, de lássuk be, hogy azért a nagy többség még nem áll ilyen rutinosan ehhez a kérdéshez. Te hogyan látod? Tehát, hogy hol tartunk ezen az úton?
Igen, ez egyáltalán nem baj, szóval, hogy nyilván az elején vagyunk sok tekintetben, de hogy hát valahol el kell kezdeni tényleg, és nekünk nagyon az elején az volt a tapasztalatunk, hogy sokan gondolkodnak így, de egyrészt nem feltétlenül ismerik egymást a hasonlóan gondolkodók, nem is nagyon tudták, hogy és hol kapcsolódjanak. Sokukban az volt a megélés, hogy ők egyfajta ilyen fehér holló létben vannak, és nagyon sok szempontból mennek szembe az árral. Vagy...
Mert többség felteszi a kezét, hogy nem igen, az én dolgom, ha jól gondolom.
Igen, ilyet is mond, meg ha majd valaki más példát mutatna, majd akkor én is. Szóval számos ilyen kitérés van, meg hát kultúrája sem nagyon volt tartósan, vagy olyan nagyon széles rétegekben ennek a magatartásnak, vagy ennek a hozzáállásnak. De hogy nem baj, engem ez nem kedvetlenít el. Az biztos, hogy ez még mindig egy kisebbségi hozzáállás, és a kevesebbek viszonyulása, de azt gondolom, hogy sokkal gyorsabb tud lenni a változás, mint gondoljuk. És tényleg, ha csak a COVID-ra gondolunk, és mert nem akarom ezt folyton példának
idehozni. De ez az elmúlt 2 évben megváltoztatott
mindent. A cégek nagyon egyértelműen vizsgáztak a működésükről. Szóval az a fluktuáció, ami jelenleg a munkaerőpiacon van bizonyos szektorokban, az egészen egyértelműen megmutatta, hogyha valaki nem épített tisztességes, értelmes munkahelyi kultúrát, az most két kézzel kell, hogy kapkodjon egyébként azért, hogy meg tudjon tartani embereket, ha egyáltalán meg tud, mert ha nem úgy viselkedett például a COVID alatt, vagy nem tudta azt a biztonságot adni a munkavállalóinak, amire mondjuk nekik szükségük volt ebben az elképesztő kitettségben, amiben a vezető is kitett volt, akkor felálltak és elmentek emberek.
És hát hogyha visszatekintünk erre a pont 2 évre, akkor iszonyatos amplitúdója volt a cégek működésének, a teljes bezárás, az újraindulás, az online-offline működés, tehát hogy nektek is gondolom különböző újabb és újabb üzeneteket kellett megfogalmazni.
Nem, alapvetően a mi üzeneteink nem hogy változtak, hanem ugyanazt tudtuk mondani, csak most mindenki értette. Tehát, hogy most hirtelen az, amiket mi évek óta mondunk, az most nagyon egyértelművé vált, és aztán mi ezt folyamatosan mértük is, és vizsgáltuk a szervezeteink között. Ugye a vállalható üzleti kultúráit közösségben több mint 1100 regisztrált csatlakozó van, ugye ők egy online önellenőző teszten keresztül mérik meg magukat, hogy viszonyulnak az üzleti partnereikhez, a pénzügyeikhez, a vezetői integritáshoz és a munkavállalóikhoz, és ezért nekünk nagyon komoly összehasonlító adataink vannak az átlag üzleti szereplők és a mi üzleti szereplőink között, és hát az derült ki, amit mondunk, hogy ez nagyon naivitás, ez nem valami álomvilág, ilyen rózsaszín köd, amiben mi ezt mondjuk, hanem magasabb árbevétel, lojálisabb munkavállaló, kevesebb negatív információ, ez jellemzi ezeket a cégeket, és ez a COVID hatására például stabilabb, ütésállóbb létezést hozott létre. Természetesen voltak szektorok, ahol ez akkor sem számított, de nagyon sok szektorban volt értéke ennek a fajta működésnek, szóval ez csak inkább aláhúzta, hogy ez a fajta értékalapúság, amiről mi beszélünk, az valójában kőkemény üzleti érdek.
És ugye azt mondod, hogy a felismeréshez krízis kell.
Hát sajnos. Ettől mindig szomorú vagyok, de közben meg ez van. Tehát, hogy tudjuk jól a saját egészségünk tekintetében is ki és milyen mértékben a prevenció híve
hát
inkább.
Hát akkor megyünk orvoshoz, ha amikor nagy baj van. Most itt többségre gondolok.
Igen, és hát sokszor krízis kell, de egyébként az üzleti kultúra váltásnak a négy nagy mérföldköve, abból az egyik választás az akkor van, amikor elindul egy cég, szóval ott nagyon sokan eldöntik, hogy tisztességre törekvően akarok-e működni, vagy sem. És hát persze a másik nagy pont az egyébként büntetésekhez kapcsolódik, meg krízisekhez kapcsolódik. Ott sokan szoktak, vagy csődbemenéshez kapcsolódik, szóval, hogy ott sokan szokták végig gondolni, hogy biztos, hogy az a fajta üzleti működés az tartósan létrehozható-e. Egyébként még a növekedés kapcsán van egy ilyen kultúraváltás, illetve az eladás vagy udorlás kérdés körnél van egy ilyen lehetősége annak, hogy valaki ezt nagyon alaposan végig gondolja.
Hát,
szóval
tovább,
a nagy mérföldköveknél ugyanúgy, mint az életünkben. Tehát ugye a cégeket is emberek vezetik, mitől lenne ez más.
Rendben, volt krízis, bőven, elég, most az elmúlt
hát
időszakban.
És még van is.
És még van, és lesz is, mert hogy a COVID is újra visszafogta
hát
az életünkben, meg a háború is, ami ugye a gazdasági életet fogja most, vagy borítja már fel egyre jobban. 5-10 éves távlatra jósolták például a digitalizációs változást a cégek életében, viszont azt láttuk az elmúlt 2 évben, hogy a krízis ezt is kikényszerítette. Hm. Tehát a változás lehet gyors is.
Abszolút.
Volt olyan, mondhatod, hogy rengeteg felmérést végeztetek az utóbbi időszakban, ami titeket is meglepett?
Alapvetően nem, tehát hogy nyilván mi annak az igazolását is kerestük, hogy az, amit mondunk érték alapúságról, meg értékállóságról, annak van összefüggése például ilyen krízis helyzetekkel. Hát igen, tehát pont erre utaltam az előbb, hogy azt hiszük, hogy ezek a típusú magatartási folyamatok nagyon lassan, évtizedeken keresztül jöhetnek csak létre, de hogy igazából mi azt látjuk, hogy nem. Tehát maximum az a meglepetés, hogy ez sokkal gyorsabban is megtörténhet. Persze nyilván nagy tömegekre vetítve nem ilyen a tempója, de hát most ugye láttuk, hogy akár nagy tömegek életére is nagyon erőteljesen tudhat hatni valami, vagy az, hogy mit várunk el a munkahelyünktől, hogy akarjuk ott magunkat érezni, és akár ez is így fordított helyzetben kikényszerítheti vezetőkből a változást, mert hogy egyszerűen nem válik fenntarthatóvá a helyzet.
Nyilván függ a vezető személyiségétől, az üzleti kultúrától, az adott szervezetnek a struktúrájától, hogy hova tartozik, hogy milyen, akár milyen multinacionális cégnek a nemzetközi gyakorlatát képviseli. Mit láttok itt a kisebbek, a startupperek esetében, ők hogyan gondolkodnak?
Ugye a startupok, egyrészt ugye azt szoktuk mondani, a startupok zöme, ami tényleg a mi definícióink alapján startup, tehát nemzetközi piacon működik, nagy valószínűséggel valami technológiai hangsúlyos történetben van benne, szóval az ő életük eleve krízisről krízisre halad. Tehát, hogy ha nem is ilyen léptékű helyzetekkel találkoztak, vagy találkoznak, de azért ott nagyon a felgyorsult működés miatt, és a felgyorsult növekedési elvárások miatt azt szoktuk mondani, hogy az válságról válságra halad. Tehát ilyen értelemben nekik ez a fajta működés nagyon nem volt más. Ráadásul a cégek zöme eleve digitális lábakon működik, szóval ez se hozott olyan nagy változást, sőt egyébként inkább felgyorsított helyzeteket.
Tehát ők voltak könnyebb helyzetben idézőjelben.
Én ugye befektetőként is élek, tehát van egy for profit sapkám, az Octagon Ventures-en kockázati tőke befektetőként működöm Fehér Gyulával, a Ustream volt alapítójával, aki Bridge alapító is, és most volt olyan cég, akivel tényleg online találkoztunk, és úgy fektettünk be, szóval, hogy ez fel is gyorsított helyzeteket, kivett egy csomó utazási kényszert a rendszerből, ami eddig benne volt, és egyébként gyakorlatilag ellehetetlenítette a startuperek életét, vagy tényleg olyan 0-24-es helyzeteket hozott létre, ami igazából csak darálta a működésüket. Szóval az ő szempontjukból nem feltétlenül tudom azt mondani, hogy rossz volt a helyzet, ráadásul a kockázati tőke alapok zöme elkülönített lehetőségekkel, forrásokkal dolgozik 10 éves távlatokban, szóval ezek a források nem apadtak el például a COVID hatására, hanem továbbra is rendelkezésre álltak, és keresték a helyüket.
Startupperek kapcsán sokféle gondolatunk van, vagy kép van a fejünkben a 20 éves fiatalok, vagy már azok a tapasztalt szakemberek, akik valami újba vágnak. Te mit értesz ez alatt, vagy mindkettő?
A startupon?
Igen.
Hát alapvetően ezt, amit az előbb említettem, hogy mindenképpen a nemzetközi piacon szeretné az első pillanattól kezdve érvényesíteni a lehetőségeit, azt a szolgáltatást, azt a terméket, amit fejleszt. Mindenképpen van gyors növekedési potenciál ebben a történetben, és ez persze nagyon gyakran maga után vonja, hogy tényleg ez valamilyen technológiai hangsúlyos történet. Alapvetően ez a két nagy elem, ami szerintem megkülönbözteti a startupok, de az aztán magával hoz teljesen más típusú finanszírozást, nagyon más típusú működést, csak hogy legyen összehasonlításunk, szóval mondjuk egy klasszikus cégeknél egy 2-3-szoros növekedés nagyon hosszú időtávon az már egy egész komoly helyzet, egy startup életciklusa 7-10 év, és ezen belül érhet el 30-40-100-szoros növekedést, akár az árbevétel tekintetében is egy ponton, de sok minden más növekedési szám is van a rendszerben. Szóval, hogy elindul valaki 3 fővel, és 10 év múlva egy 300 fős céget ad el, vagy küld tőzsdére, szóval, hogy itt azért nagyon-nagyon rövid intervallum alatt elképesztő növekedés jön létre, amit egyébként tudatta mentálisan is kell bírni, éppen ezért nagyon keveseknek való szerintem.
Említetted, hogy 2 sapkában vagy, ez a kockázati tőkebefektetés, ez úgy megfordult a fejembe, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember idáig eljusson, mit kell tudni ahhoz, mire van szükség, hogy hát bátorsággal belálljon az ember ilyen szituációkba?
Hát én rögtön azt akartam volna mondani, hogy támogatásra van szükség elsődlegesen, szóval ezt a lehetőséget azt hiszem alapvetően nagyon sok minden nem adta volna, hogy én ebben a szerepben megforduljak. Én nem vagyok exitált vállalkozó, nem voltam korábban privát bankár, még egyébként közgazdás sem vagyok, viszont az elmúlt 12 évemet a startup ökoszisztémában és a startup ökoszisztéma építésében töltöttem, a régióban is, Magyarországon is, tényleg attól a pillanattól kezdve, hogy egyébként nagyjából itthon elkezdett a szélesebb nyilvánosság felé is formálódni ez a világ, ebben a Bridge nagyon aktív volt, tehát ugye ez volt egyébként az elsődleges célunk az elén, hogy meg tudjuk mutatni ezt a szélesebb nyilvánosságnak, és hát olyan cégekkel volt szerencsém és alapítókkal hosszú éveken át együttműködni, mint a Prezi, a Ustream, a Logmein, az NNG, és ott az egyik szereplő Fehér Gyula, aki a Ustream alapítója volt, és eladta 2016-ban az IBM-nek a cégét, egyébként ez azóta is az egyik legnagyobb ilyen felvásárlási történet a magyar ökoszisztémában. Szóval, hogy amikor úgy döntött, hogy gyakorlatilag focistából edzővé válik, akkor ehhez társat keresett, és számára nem volt kérdés, amit el szoktam mondani. Amihez kell nyilván egy bizalmi viszony közöttünk, van közöttünk barátság is, van közöttünk nagyon erősen szakmai elismerés egymás iránt, és egyébként pont, hogy egymás kiegészítése, szóval az, amit ő képvisel, azt én természetesen nem tudom feltétlenül hozni maximum az ő tapasztalataink keresztül, bár itt is azért nagyon szorosan, még akár a saját exit tárgyalásaikban is egész szorosan volt szerencsém ebbe az ő oldaláról például belenézni, meg belefolyni, de én például hozok egy olyan típusú soft skill részt a történetbe, amire mondjuk neki nem volt kapacitása abban a 9 évben, amikor a cégét építette. Szóval nagyon jól kiegészítjük egymást, és ez egy elképesztő szerencse az életemben, hogy erre én lehető kaptam, és egyébként egy folyamatos tanulás, tehát, hogy miközben a Bridge-ben sok minden már komfortos, még akkor is, hogyha újra és újra kell eszközöket fejleszteni, hogy érthetőbbé váljon, amit mi képviselünk, és amit el szeretnénk kérni, de itt egy egészen más részét használom az agyamnak, a gondolkodásomnak, és nagyon élvezem. Igen. És közben ugyanoda vezet, szóval, hogy a nap végén remélhetőleg nagyon jó cégek születnek ezekből a történetekből, olyan vezetők, akik nagyon egyértelműen és nagyon komolyan fogják venni, hogy számít, hogy mit hagynak hátra maguk mögött.
Azon gondolkoztam, hogy Pistyúr Veronika mindig ennyire magabiztos?
Vagy hogy szokott-e rossz kedvem lenni, vagy szorongok? Ilyeneket vagy kérdezel?
Nem is az, hogy szorongsz, inkább az, hogy szoktok kérdéseid lenni.
Hát persze.
Jó-e a döntésem, jól csinálom, ez rengeteg az jó irány. Szer. Inkább ez, ami érdekel.
Rengetegszer, persze. Tehát, hogy azért én nem egy robot vagyok. Az biztos, hogy nagyon elkötelezett vagyok, és nagyon lelkes, és nagyon hiszek abban, amit csinálok. Ez nem kérdés, és szenvedélyből csinálom. Tehát, hogy az viszonylag hamar kiderült, hogy én nagyon erősen működöm érzelmi alapon, és egy ideig ez ellen próbáltam tenni és küzdeni, és azt gondolni, hogy ennek nincsen boardroomokban a helye, meg nincs ott a tárgyalóasztalon a helye, aztán rá kellett jönnem, hogy inkább el kell fogadnom, hogy ez így van, és én tényleg akkor vagyok a saját komfortzónámban, ha ezt a teljes lelkesedésével meg tudom élni azt, amit csinálok, ha amint ezt nem érzem, az bizonytalanságot hoz. És akkor mindig elgondolkodom, hogy most mi hibázik a rendszerben. De persze, rengeteg dilemmám van. Hát a Bridge-ről mondtuk, hogy ott csak ott a dilemma a hátán, hogy ezt hogy kell jól csinálni, hogy kell hatékonyabban csinálni, hogy kell abból a nagyon kicsi forrásból, ami a rendelkezésünkre áll, azt jól felhasználni, jól ütemezni, hogy azt a hatást érje el, ami a szándékunk. És hát tele van kudarccal is a dolog, mert nem mindig sikerül. De ettől én nem állok meg, vagy nem állok le, hanem ez egy helyzet, kell vele kezdeni valamit. Nyilván az emberek vannak rossz napjai, nekem is. Megtanultam ezeket kezelni, megtanultam türelmesnek lenni azokban a helyzetekben magammal, miközben van egy végtelen türelmetlenségem és nyughatatlanságom. Nyilván én is tanulom magamat ezekben a helyzetekben, és próbálok egyre gyorsabban regenerálódni.
Tartsunk egy kis szünetet, ja. Folytatjuk már is innen. Vendégem a stúdióban Pistyúr Veronika, a Bridge Budapest Egyesület ügyvezető igazgatója, a mikrofonnál Kutasi Judit. Tartsanak velem a hírek után is.